Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Amikor Mózes törvénye szerint elteltek Mária tisztulásának napjai, fölvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amint az Úr törvénye előírja, minden elsőszülött fiú az Úr szent tulajdona. Ekkor kellett Máriának ugyancsak az Úr törvénye szerint egy pár gerlét vagy két galambfiókát tisztulási áldozatul bemutatnia. És íme, volt Jeruzsálemben egy Simeon nevű férfiú, egy igaz és istenfélő ember, aki Izrael vigasszára várt, és a Szentlélek lakott benne. A Szentlélek kinyilatkoztatta neki, hogy nem lát halált addig, míg meg nem látja az Úr fölkentjét. A lélek arra indította, hogy menjen a templomba, amikor a gyermek Jézust odavitték szülei, hogy a törvény előírásai szerint cselekedjenek vele. Simeon a karjára vette őt, és így magasztalta Istent. Most már elbocsáthatott szolgádat, Uram, szavaid szerint békességben, mert szemeim meglátták üdvösségemet, melyet minden nemzet számára készítettél, hogy világosság legyen. Kinyilatkoztatás a pogányoknak, és dicsőség népednek, Izraelnek. Miután az Úr törvénye szerint elvégeztek mindent, visszatértek városukba, a galileai Názáretbe. A gyermek pedig növekedett és erősödött, eltelt bölcsességgel, és Isten kedvét lelte benne. Ezek az evangélium igéi.
Azt mondja az evangelista, hogy a gyerkőc növekedett és erősödött, és azután pedig egyre inkább bölcsé lett, és az Isten kedvét lelte benne, a mennyei atyának örömet okozott, hogy ő van. Erről szeretnék beszélni, mégpedig azon az ünnepen, amelyben arról szólunk és arról emlékezünk meg, hogy a törvénynek, de nem akármilyen törvénynek, a vallásos törvénynek és előírásnak és hagyománynak a mentén beviszik a kicsi Jézust a templomba, és ott bemutatják. Hadd mondjak el most egy nagyon röviden összefoglalt család történetet. Kíváncsi vagyok, hogy mikor melyikőtök ismeri föl, hogy ki az a gyerkőc, akiről most beszélni fogok. A nagyszülők Németországból vándorolnak ki az Egyesült Államokba, nagyon elkötelezett keresztény vallásos életet élnek. A lányuk fiatal egyetemista, 22-23 éves, beleszeret az egyetemen egy ifjú tanársegédbe, aki történetesen egy szír származású, muszlim vallású fiatal ember. A szülők a vallási meggyőződésük miatt is nagyon tiltják ezt a kapcsolatot és ellenzik. Majd pedig ez a fiatal hölgy, még mielőtt befejezni az egyetemet, megfogan, és fiú gyermeket szül, az első szülöttjét. Igen ám, de az apa azt mondja, most a nagypapáról beszélek, a nagypapa azt mondja a lányának, hogy ide figyelj, lányom, hogyha ezek után még meg is házasodsz ezzel az idegennel, akkor kitagadlak téged. Ebből azt következik a lánya számára, hogy elhatározza, hogy a gyereket örökbe adja. Igen ám, de nagyon meg akarja határozni azt, hogy ki az, aki lehet az örökbe fogadó, ezért a legfontosabb szempontja az, hogy mindenképpen értelmiségiek legyenek, azért, hogy a gyerek egyetemre tudjon majd járni. És az első család, aki fönt van a listán, és jelentkezik itt az újszülött gyerekért, ő tényleg megfelel ezeknek a kritériumoknak, ám, de kiderül számukra, hogy ez a gyerek bizony egy fiú. Ők meg lányt akarnak. Ezért visszautasítják ezt az újszülött kisfiút, és akkor telnek múlnak a hetek, és a listán a következő személy, következő család, aki szívesen örökbe fogadna valakit, ők sajnos nem felelnek meg a kritériumoknak, mert hogy nem végeztek egyetemet, sőt, még érettségűik sincs. De ők nagyon szívesen látnák ezt a gyereket, és nagyon kedvüket lelné az, hogyha ez a gyerek ott nőhetne föl a családjukban. Ezért megalkusznak ezzel a fiatal édesanyával, aki akkor azt mondja, rendben van, de akkor már mostantól kezdve egy bankszámlára kezdjék gyűjteni a pénzt, hogy ez a fiú mindenképpen egyetemre tudjon járni. Nem tudom, tudjátok-e, hogy kiről beszéltem, hogy ki ez a kisfiú. Úgy hívják, hogy Steve Jobs. Az Apple alapítójáról beszéltem. És azért akartam őt idehozni, mert a történet úgy kezdődik, és aztán majd még egy mellékszálat hadd hozzak ide, hogy itt vannak a nagyszülők, akik valamilyen keresztény, valamilyen számukra keresztény, vallásos hagyomány, vagy szokás, vagy előírásra hivatkozva azt mondják, hogy ők nem akarják ezt a gyereket. Nekik ez a gyerek nem. És aztán itt van a saját édesanyja, és a saját édesanyja pedig a szüleire hivatkozva, az előző nemzedékekre hivatkozva, a családi hagyományra hivatkozva szintén azt mondja a saját gyerekére, hogy nem. Azután ott van az első örökbefogadó pár, akik a saját álmaikra hivatkozva azt mondják erre a gyerekre, hogy nem. És a mellékszál pedig az, hogy amikor Steve Jobs már egy híres és gazdag ember, akkor már mindenki arra számítana, hogy az apa végre fölveszi a kapcsolatot a saját fiával, de az apa nem veszi föl a kapcsolatot a saját fiával, mégpedig azért, mert azt mondja, nehogy még azt gondolja, hogy a pénze kell nekem. Hát a negyedik szempont pedig, hogy itt van egy apa, aki pedig azért mond nemet a fiára, mert valami ideológikus gondolat, valamilyen szempont, valami ki tudja mi, megakadályozza őt ebben. Azért akartam ezt most így elmondani nektek, mert milyen észrevétlenül itt vannak nagyszülők és szülők, apák és anyák, és itt vannak valakik, akik vágyakoznak a gyerek után, és talán föl se tűnik nekik, hogy mit jelent az, amikor nemhogy nem találják kedvüket egy gyerekben, hanem elutasítják őt. És talán a legfájdalmasabb, vagy a legszívet markolóbb az, amikor valamilyen vallásos indok alapján mondunk egy gyerekre nemet. Ez egészen szívbe markoló. Az első gondolatom így szól, hogy azt mondja a Szentíró, hogy ez a gyerek, most Jézusról beszélek már, hogy ez a kis gyerkőc egyszerűen csak erősödött és növekedett, és hogy egyre okosodott és bölcsebb lett, és ez már bőven elég volt ahhoz a mennyei atyának, hogy kedvét lelje benne. És hogy milyen óriási nagy lehetőség az, hogy amikor a gyerekekről van szó, hogy akkor a kedvünket lejjük bennük. Nézzétek el nekem, hogy én beszélek erről. Hát mit tudom én, de talán csak annyi, hogy mondjuk 10 percig legalább egy picit, hogy talán ezt elnézitek nekem. Hogy az első gondolat mégiscsak így szól, hogy mit jelent az, hogy az Isten kedvét találja valakiben? Azt jelenti, hogy ebben a szentírási történetben egyszerűen elég az, hogy erre a gyerekre a szülei igent mondanak, bár az apa kiléte azért kicsit problémás. Nem pont úgy van, ahogy az álmaikba szerepelt, kicsit megterheli őket, de azután se pont úgy vannak a dolgok, hogy ők azt gondolták. És persze a vallási hagyománynak megfelelnek, de hát a gyerek nem nagyon felel meg különböző hagyományoknak, mert úgy tűnik egy kicsit valahogy kinövi ezeket a kereteket. Hogy milyen nagyszerű dolog, ha szülőként egyszerűen csak kedvemet tudom lelni benne, hogy van, abban, hogy növekszik, és hogy erősödik, és egyszerűen csak ahogy a kedvünket leljük benne, hát már ettől bölcsebb lesz, és kezdi megérteni az életnek a lényegét. Az első gondolatom tehát az, hogy mennyire nem is magától értetődő még az sem, hogy a saját gyerekeinkben a kedvünket tudjuk elelni. És hogy amikor nem leljük kedvünket a saját gyerekeinkben, hogy akkor ez nem egyszer föl se tűnik nekünk. Mégpedig azért, mert lehetnek nagyon erős vallási megfontolásaink, hagyományok, és az őseink, és az örökségünk, és ideológiák, és ki tudja micsoda, beleértve a saját álmainkat is, amik megakadályoznak bennünket abban, hogy a saját gyerekeinkben a kedvünket leljük. És tudom, hogy ezt a történetet elmondom nektek, de megint csak annyira szíven ütött valószínű, hogy jól is esik elmondani, akár még többször is. Hogy az a kedves ismerősöm gyerekorvos azt mondja, hogy néhány évvel ezelőtt már bevezetett egy szokást, mert az élet ezt kívánta tőle. A szokás így hangzik, hogy amikor beérkezik már oda a rendelőbe, ott közvetlen közelébe a gyerek az anyukával vagy apukával, akkor nem azzal kezdi, hogy akkor elkezdi megvizsgálni vagy kezelni, hanem azzal kezdődik a találkozás, hogy azt mondja az édesanyának vagy az apukának, hogy legyen szíves, ameddig ő vizsgál vagy kezel, hagyja a mobiltelefonját. Mert a gyereknek fontos lesz majd az, hogy legalább a szemkontaktust föl tudja venni apuval vagy anyuval. De hogyha a vizsgálat vagy kezelés alatt a telefont fogja nézni, akkor ez a gyerek számára lehetetlen lesz. Miért akartam ezt idehozni? Azért, mert föl se tűnik az, hogy nem lejjük kedvünket, örömünket a saját gyerekeinkben. Föl se tűnik, hogy ez így van, hogy valamilyen szempont, vallási, ideológiai, ki tudja mi, képes bennünket ebben megakadályozni. Az első gondolat tehát ez, a második, most hagyd tegyek még egy lépést. Ó, hát már az se olyan könnyű, hogy a saját gyerekeinkben megtanuljuk a kedvünket lelni, segíteni őket, hadd erősödjenek, növekedjenek. Tudjátok, Ausztráliában voltam. És találkoztam Cathy Freemannel. Ez nekem egy nagy élmény volt, mert a Sydney olimpián Cathy Freeman megnyerte a 400 méteres síkfutást. Tehát egy olimpiai bajnoknő. De nem csak ezért volt nekem fontos ez a találkozás, hanem azért is, mert Cathy Freeman ausztrál őslakos származású. És ezért az őslakosoknak egy nemzeti szimbóluma. De még csak nem pusztán csak emiatt volt fontos ez a találkozás, hanem amiatt, amit most el szeretnék mondani. Mert Cathy Freeman, miután a sportpályafutását befejezte, akkor nem a sikernek a fényében jön, megy itt a földön, hanem létrehozott egy alapítványt. Az alapítvány jelenleg, most ő a legfrissebb, amiket ő elmondott nekem, 1600 ausztrál őslakos gyereknek a taníttatását biztosítja olyanoknak, akik egyébként nem tanulnának, nem vennének részt az iskolai életben, akik angolul se tanulnának meg a legnagyobb valószínűséggel. Hát olyan hátrányokkal élnének, amik egy idő után behozhatatlanok. A második gondolatom ez, de nagy dolog, hogyha megtanuljuk kedvünket lelni a saját gyerekeinkben, akkor is, ha már nagyobbak. Aztán a második lépés, mikor elkezdjük kedvünket lelni legalább a hasonló gyerekekben, akikről azt mondjuk, hogy itt a Szentleckében elhangzott, hát olyan közös vér, meg a közös test, szóval, na legalább olyan hasonlók, már nem a mieink, de legalább azt tudjuk mondani, hogy na hát ránézése is közünk van egymáshoz. A második gondolat tehát ez, és Cathy Freeman elmondta nekem, mert rákérdeztem arra, hogy amikor fönnállt az olimpiai bajnoki dobogón, hogy akkor ez számára csak siker volt, vagy valami más is. És azt mesélte nekem, hogy ő egyáltalán azért kezdett el futni, mert a testvére beteg volt. És a testvére egy mozgásszervi betegségben szenved, és nem tudott se jól járni, főképpen nem futni. És azt mondja Cathy Freeman, hogy amikor ő már elkezdett futkorást és szaladt, akkor egyszer csak rádöbbent arra a testvérére nézve, hogy hát ő még futni se tud. És akkor rájött, hogy ő már gyerekként milyen hálás azért, hogy futhat. És akkor rájött, hát ha futhatok, akkor futok. Hát és hogyha futhatok, akkor miért ne futhatnék gyorsabban? És akkor így egyre erősödött, és növekedett az a gyerek. A második gondolatot így szeretném befejezni. Amikor ott állt az olimpiai bajnoki dobogónak a tetején, akkor azt mondta, hogy persze, hogy nem csak a saját sikeremre gondoltam, hanem a testvéremre, aki nem tud futni. Mert ha a testvérem nem jelentett volna nekem semmit, akkor most én nem állnék itt. De nekem számított, hogy ő nem tud futni. Hát majd akkor futok én. És azt mondta, hogy és természetesen akkor ott volt bennem az, hogy ez nem is csak az én győzelmem, hanem sokaké, akik sosem fognak győztesként állni ezen a Föld nevű bolygón, hanem valahogy mindig vesztesként fognak ott állni. Tehát a második gondolat így szól, ha ennek az ünnepnek ezt a sajátos emberi üzenetét közelengedjük magunkhoz, hogy elkezdünk jól bánni azokkal a gyerekekkel, akik nem a mieink. De hát, hogy rájuk nézünk, és azt mondjuk, hogy na, ez csak olyan hasonlóak, mint mi. De hát szörnyű lenne itt befejezni ezt a beszédet. Mert a harmadik lépés az, amikor egyszer csak rácsodálkozunk arra, hogy tulajdonképpen jól bánhatnánk minden gyerekkel. Milyen sokat tudunk vívódni azon, hogy hogy éljünk. Hogy valósítsuk meg magunkat, hogy miképp érdemes élni. És a mai evangéliumból talán egy nagyon egyszerű mondat áll elénk, ez pedig akár így is szólhat, hogy egész biztos érdemes úgy élni, hogy az a következő nemzedéknek jó legyen. Hogy lehet, hogyha semmi más nem tennénk itt a földön, ha nem tudnánk semmilyen erkölcsi megfontolásról, csak erről az egyről, éljünk úgy, hogy az jó legyen a következő nemzedéknek, hogy a következő nemzedék az életben kedvét tudja lelni. Ezért a harmadik gondolat már így szól, ha ennek az ünnepnek a tartalmát közelengedjük magunkhoz, de nagy dolog az, hogy megpróbálunk elkezdeni jól bánni az egész következő nemzedékkel. És biztos ti is olvastatok és hallottatok, hiszen ezt tesszük olyan sokat, nagyon gyönyörű történetekről, mikor úgy adódik az élet, hogy a zsidó édesanya megszoptatja a palesztin csecsemőt, mert a palesztin édesanya éppen nem tudja. Vagy a keresztény édesanya szoptatja meg a zsidó csecsemőt, vagy a palesztin édesanya szoptatja meg a zsidó gyereket. Egyszerűen azért, mert gyerek. A záró gondolatom így szól. Jézust behozzák a templomba, bár nem úgy alakultak a dolgok, hogy az álmaik szerint ez volt. Bemutatják őt, és utána úgy élnek, hogy az a gyerek tud erősödni, tud növekedni, okosodik is, és az Isten kedvét leli ebben a folyamatban. Olyan szívesen sóhajtoznék egyet-kettőt, és élnék veletek együtt úgy, hogy körülöttünk a gyerekek erősödjenek és növekedjenek, okosodjanak, nem azért, mert mi példát mutatunk nekik, ugyan már. Zárásképpen hadd emlegessem meg Ransburg tanár urat, aki azt mondta az apukáknak és anyukáknak, ugye tudjátok, hogy a gyerekeitek nem hallgatnak rátok, hanem nézik, hogyan éltek. Ezért a gyerekeinknek nem példát kell mutatni, hanem úgy élni, ahogy érdemes. Azt úgyis olyan pontosan fogják tudni, hogy mi volt a szüleik bölcsessége. Ezért, hogyha szeretnénk, hogy a gyerekeink egyre nagyobb bölcsességre jussanak, akkor érdemes talán úgy élnünk, az összes gyerekre vonatkozóan, hogy ők kedvüket lejjék az életben.